Magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026. februárjában 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A regisztrált álláskeresők alacsony száma rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást, fogalmazott Comba Sándor. Nemzetközi összehasonlításban a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van, állapította meg az államtitkár. Comba Sándor kiemelte, az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program részeként eddig 28.000 fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítik a fiatalok munkaerőpiacon maradását, írta Comba Sándor. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, nőtt a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell, eljött a veszélyek kora, így fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György rámutatott, ha elindulnak a menekültek Iránból, akkor Törökországon és a nyugat-balkáni útvonalon elérhetik a magyar határt. Ezen túlmenően az is növeli a biztonsági kockázatot, hogy az iráni állam iszlám fundamentalista csoportokat támogat világszerte. Ezért is emelték a terrorfenyegetettség szintjét Magyarországon, emellett fokozták a kritikus infrastruktúra védelmét, amelynek biztonságát katonai és rendőri erők garantálják, fogalmazott Bakondi György. Az éttermek és a cukrászdák a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevétel 20%-át is szétoszthatják február 1-től a dolgozók között felszolgálási díjként. Ez az összeg SZIA és szocómentes, a kifizetőnek csak a 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonnia, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében. Mint írják, az éttermek és cukrászdák a vendégek által fogyasztott termékek áfáit is tartalmazó árából származó bevétel 20%-át oszthatják szét, és ez a szabály alkalmazható akkor is, ha az adott vendéglátóhely nem számol felszolgáltatási díjat, de arra egyébként jogosult lenne. A rendelkezést a helyi kereskedelmi hatóság által éttermenként, illetve cukrászdánként nyilvántartásba vett vendéglátó üzletek alkalmazhatják. Fontos, hogy a vendégnek átadott bizonylaton továbbra is legfeljebb 15% felszolgálási díj szerepeltethető, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Megemelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió forint helyett 46 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter az UTP Agrárgála rendezvényén Budapesten. A tárcavezető kifejtette, a 2025-ös év próbára tette a magyar agráriumot, különböző csapások érték, például növény- és állatbetegségekkel, kora tavaszi faggyal, aszállyal kellett megküzdeni. Nagy István közlése szerint március közepén megkezdődik a gazdálkodók kompenzálása az időjárás okozta károk után. A megemelt keretnek köszönhetően minden jóváhagyott kárenyhítési kérelmet kiegyenlítenek, a magyar államkincstár pedig március végéig kiutalja a pénzt a kárt szenvedett gazdáknak. Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozókért imádkoztak az első bőti vasárnap a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség istentiszteletein. Számos ápoló, gondozó jelent meg, akiket a böjti úrvacsora után szeretett vendégség is várt. Terjék Katalin kórház lelkész 6 éve végez szolgálatot a beteg emberek között.
A református egyház kötelékében vagyunk, püspök rendel ki, és a szeretett szolgálat kebelébe tartozunk missziói lelkészként, viszont a szolgálati helyem az egészségügy. Nevesen a Jós András kórház itt a vármegye legnagyobb egészségügyi erődítménye, és én nagyon üdvözöltem ezt a gondolatot, azért is, mert az imádság éve van. Másrészt azt látom, hogy az egészségügyi dolgozók olyan kevés elismerésben, támogatásban és hihetetlenül sok elvárással és ellenállással szemben kell, hogy a mindennapjaikat eltöltsék és elvégezzék a munkájukat. Úgyhogy én nagyon üdvözöltem ezt a gondolatot. Én magam is propagáltam, az ápolási igazgatókat hívtam meg erre az alkalomra, és én magam is kötelességemnek éreztem ezután a propaganda után, hogy természetesen én is jelen legyek ezen az alkalmon. Szokták mondani ugye, hogy egészségvesztéskor, meg katasztrófa helyzetben nem nagyon van hitetlen ember, de azt kell mondanom, hogy nem is nagyon kell propagálnom. Tehát a látogatásaim során itt a nyírségben azt tapasztalom, hajdúsági vagyok egyébként, hogy egy annyira Istenre nyitott általában a itt élő nép, lélek, hogy az a meglepő, ha vallását nem gyakorló emberrel találkozunk kórházi osztályokon. Megesik, hogy jelzett beteghez megyek, tehát név szerint kérnek, hogy valakit látogassak meg, és a kórteremben még 2-3 ember kér, hogy oda is menjek, vagy együtt imádkozzunk és énekeljünk. Tehát itt inkább ez a jellemző, és az én lelkemnek is nagyon-nagyon jól esik ezt látni, tapasztalni. Nem egyszeri eset, inkább ez a jellemző.
Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segélyhívó számhoz. Az áldozatsegítő vonal a 116-00 határcsázásával érhető el. A segélyhívón keresztül az elmúlt 15 évben több mint 150 ezer embernek tudtak segítséget nyújtani. Bár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz. Ezzel a csatlakozással is ezt szeretné segíteni az áldozatsegítő központ. Doszpoly Orsolyát, a Miskolci Áldozatsegítő Központ koordinátorát hallják.
Az áldozatsegítés most egy mérföldkőhöz érkezett, hiszen az áldozatsegítő vonal immáron 15 éve működik a 0680-225-225-ös számon, de az áldozatnak napja alkalmából ünnepélyesen bejelenthettük a minisztériumban, hogy immáron csatlakoztunk az európai segélyvonalak hálózatához, és mostantól már a 116-006-os számon is elérhető az áldozatsegítő vonal. Ezt úgy kell elképzelni, mint a 112-es segélyhívó számot, hogy több országban is a 112-n keresztül lehet a központi segélyhívót hívni. Most úgy tudom, hogy Európa szerte 15 országban már bevezetésre került a 116-006-os segélyhívószám, tehát több országban is ezt a számot tárcsázva az áldozatsegítéshez csörög be a vonal. A kettő egy és ugyanaz, ezt tegyük tisztába, tehát még a 80-as számon is elérhető a vonal, de mostantól ugye már a 116-006-on is, tehát ugyanoda fog becsörögni az áldozatsegítő vonal, áldozatsegítő munkatársai fogják fölvenni a telefont. A 15 év az mégiscsak ad arra lehetőséget, hogy vonjunk egy mérleget. 15 év alatt több mint 150 ezer embernek tudott segíteni az áldozatsegítő vonal, 150 ezer hívónak így mondanám inkább, és ki tudja, hogy emögött a szám mögött hány fő van, hiszen családokról, baráti társaságokról, rokonságról is beszélhetünk. Tehát több mint 150 ezer esetben hívták a vonalat.
Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben nívódíjat kapott, és most már egyszemélyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. Heisman Ildikó miskolci bábszínészt hallják.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébb el, hogy bánsz? Kísérjen a hold is téged testőrként. A sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán megvan írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal, inkább öregedj meg velem. Ne hagyj engem, kérlek, ezen az elveszett helyen, így legyen. A múlandó világban légy a körforgás. Semmi sem állandó, csak a változás. Új szelek, ha fújnak, várad széthordják. Újra épül minden, ne bánt. Talán megvan írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal, inkább öregedj meg velem. Ne hagyj engem, kérlek, ezen az elveszett helyen, ne légy.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Március 5-én csütörtökön a szerkesztő műsorvezetőt, Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel ill az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy várják azon önkéntes fiatalok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Közös Pont Fesztivál misszió munkájában. A témában Duma Lilla önkéntessel beszélgetünk majd fél hét után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Áldás békesség! Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliuma 13. részéből, a 21. verstől a 30. verssel bezárólag. Miután ezeket elmondta Jézus megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus kebelére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már éjszaka volt. Amen. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz az utolsó vacsora egyik legmegrendítőbb pillanatát mutatja be. Itt látjuk Jézus szívének fájdalmát, az emberi hűtlenség valóságát és Isten megváltó tervének titokzatos mélységét. Jézus megrendült lelkében olvastuk. Ez fontos üzenet számunkra, a megváltó nem közömbös. Nem hideg, rideg, távoli Isten, hanem olyan Úr, aki valóban átéli az árulás, a becsapás fájdalmát. Tudja, mi fog történni, mégis szenved tőle. Ez megmutatja, hogy Jézus szeretete valódi, sebezhető szeretet. A tanítványok zavartan néznek egymásra. Senki sem gondolja magáról elsőre, hogy ő lenne az áruló. Ez rávilágít az emberi szív törékenységére. Mindannyian képesek vagyunk elesni, elbukni, ha nem maradunk Krisztus közelében. A hangsúly nem is azon van, hogy kiárulhatja el, hanem inkább azon, Uram, őrizd meg a szívemet, hogy ne távolodjak el tőled, hogy ne legyek árulód. Add, hogy benned gyökerezzem. Haladva a történetben azt látjuk, hogy a szeretett tanítvány Jézus mellé telepedik, és oda hajol Jézushoz. Ez egy bensőséges kapcsolat, a tanítványság lényege. Aki közel van az Úrhoz, az meghallja, felismeri az ő hangját. Simon Péter is felismeri, hogy a válasz csak Jézustól jöhet. Tőle kaphatják meg. Nem találgat, bár nem ő teszi fel Jézusnak a kérdést, hanem rábízza a szeretett tanítványra. Ez azt tükrözi, hogy kérdéseinkkel bátran, mindig, mindenkor mehetünk Krisztushoz. Jézus a falattal jelöli meg az árulót, és mégis szeretettel teszi ezt. A bemártott falat a közel-keleti kultúrában a tisztelet és a barátság jele volt. Jézus utolsó pillanatig szeretettel közeledik árulója Júdás Iskáriótes felé. És ez azt mutatja, hogy Isten kegyelme még az utolsó percben is elérhető, még az utolsó pillanatban is megfogható, megragadható. Az árulás nem kényszer, hanem tudatos döntés eredménye volt. Akkor belement a sátán. Olvastuk az igében. Júdás megnyitotta szívét a sötétség előtt. Amikor valaki tartósan elutasítja Isten világosságát, a bűn egyre nagyobb teret nyer benne. Ez komoly figyelmeztetés a számunkra is. A kis engedetlenségek is súlyos következményekhez vezetnek. Hol a felelősség? Jézus szavai, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar, mondja Júdásnak. Ez nem jóváhagyást jelent, hanem azt, hogy Isten terve akkor is beteljesedik, ha az ember rosszat választ, rossz döntést hoz. Jézus uralkodik a történések felett, még a szenvedés órájában is. A történet utolsó mondata már éjszaka volt. Ez több, mint idő megjelölés. Mély tartalma van ennek a rövid, mondhatnánk ütős mondatnak. Júdást, mint lelki, mint fizikai értelemben a sötétség uralta, a sötétség vette körbe. Szívében sötét gondolatokat megfogalmazva, a sötétségbe lépett ki, teljesen elszakadva a világosságtól, Krisztustól. Aki eltávolodik Krisztustól, az mindig a belső éjszaka felé halad. Az ő szíve már távol volt Krisztustól. Ez az ige tehát arra hív, hogy megvizsgáljuk szívünket. Megvizsgáljuk magunkat, megvizsgáljuk a böjtünket. Mennyire vagyok közel Jézushoz? Egyáltalán közel vagyok-e ő hozzá? Hallom-e, felismerem-e a hangját? Engedem-e, hogy ő vezessen, hogy ő formáljon? Ne elégedjünk meg a külső tanítványsággal, hanem maradjunk meg élő, szeretetteljes közösségben vele. Mert ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Atyánk Jézusban, most is köszönjük a Te ígéd útmutatását, útba igazítását. Urunk Jézus, őrizd meg a szívünket a hűtlenségtől. Adj alázatot, hogy mindig hozzád forduljunk. Kegyelmed őrizzen, hogy világosságban járjunk, a Te világosságodban. Köszönjük, hogy Te magadra vetted a mi sötét, szennyes ruhánkat, életünket, hogy megbékeltess az Atyával, hogy életedet, véredet adtad a mi bűnös életünkért, hogy megúv bennünket a pusztulás vermétől. Segíts, hogy ne távolodjunk el tőled, hanem minden nap magunkhoz véve lelki táplálékod, újult erővel kövessünk téged. Jézusért, Atyánk. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All the chisels I've dulled carving idols of stone that have crumbled like sand 'neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026. februárjában 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A regisztrált álláskeresők alacsony száma rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást, fogalmazott Comba Sándor. Nemzetközi összehasonlításban a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van, állapította meg az államtitkár. Comba Sándor kiemelte, az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program részeként eddig 28.000 fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítik a fiatalok munkaerőpiacon maradását, írta Comba Sándor. Megemelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió forint helyett 46 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter az UTP Agrárgála rendezvényén Budapesten. A tárcavezető kifejtette, a 2025-ös év próbára tette a magyar agráriumot, különböző csapások érték, például növény- és állatbetegségekkel, kora tavaszi faggyal, aszállyal kellett megküzdeni. Nagy István közlése szerint március közepén megkezdődik a gazdálkodók kompenzálása az időjárás okozta károk után. A megemelt keretnek köszönhetően minden jóváhagyott kárenyhítési kérelmet kiegyenlítenek, a magyar államkincstár pedig március végéig kiutalja a pénzt a kárt szenvedett gazdáknak. Februárban 12.206 külföldről behozott személyautó kapott magyar rendszámot, 26%-kal több, mint egy éve, ezt közölte a jóautók.hu a DataHouse adataira hivatkozva. Az emelkedés azzal magyarázható, hogy a forint erősödése kedvezett az importnak, és az előző hónapok gyengébb forgalmát is februárban pótolták a kereskedők. A december mindig visszafogottabb, januárban pedig a hóhelyzet akadályozta a szállítást, fogalmaz a közlemény. Mint írják, a használt autók importja az előző év közepén lépett magasabb szintre. A havi darabszám az első fél évben sosem érte el a 11.000-et, július óta viszont csak 3 hónapban volt ennél alacsonyabb, októberben pedig 12.589 darabbal tetőzött. Az idei 22.243 darabos használt autó import 10,4%-kal magasabb 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az összes belföldi átírás ennél 6-7-szeresen nagyobb mennyiség. Új autóból idén 19.016 darabot adtak el, éves összevetésben ez 3,5%-os csökkenés, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Csütörtökön napos idő várható kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyol felhőzet érkezik. Az északi északkeleti szél napközben időnként megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet térségünkben 13 és 16 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
reggel, kivasalt lesz minden gyűrött új, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel, a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel, úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Csettintésre paplan alatt pihen, a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak
áramlatok. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Várják azon 18 és 33 év közötti fiatal önkéntesek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Közös Pont Fesztivál misszió munkájában. Az Ördögkatlan Fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon biztosan ott lesz a katolikus, református és evangélikus egyházak által alapított misszió. Dumalilla önkéntessel Hegedűs Márk beszélgetett.
Időben, térben menjünk vissza annál, mint hogy önkénteseket kerestek a 2026-os fesztivál szezonra a Közös Pont sátorhoz. Erről fogunk beszélgetni, vagy ez az apropója a beszélgetésnek, de először is te vissza tudod ide idézni, hogy mi az első emléked a Közös Pontról. Te hol hallottál erről, mikor találkoztál velük először?
Abszolút. Én egyetemista voltam, az orvosi egyetemre jártam, és ott volt kettő csoportársam, akik tudták rólam, az egyikük keresztény, a másikuk kevésbé, de így tudták rólam, hogy én nagyon keresztény vagyok, és így mondták, hogy hú, ők, az egyikük volt is, a másik meg csak hallott róla, hogy Lilla, ez ilyen fesztivál, meg misszió együtt, és hogy te is szereted a művészetet, meg így ezt a keresztény dolgot is, hogy így biztos, hogy ez érdekelne. Ez évekkel azelőtt volt, hogy amúgy elmentem közös pontozni, csak ez így megmaradt, de aztán akkor még más szervezeti dolgokba voltam benne, és akkor amikor befejeztem az egyetemet, utána rá egy vagy két évre egy levelező listán a Megdesznek, én abban voltam benne korábban, a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szervezet, annak a levelező listáján valaki hirdette. És akkor beugrott ez a korábbi, hogy ezt nekem már mondták, hogy ez milyen jó dolog, és akkor a Megdeszből már kikerültem, mert hogy nem voltam egyetemista, és úgy voltam, hogy hát ez tényleg nagyon jó lehet, és így jelentkeztem.
Az mit jelent, hogy te nagyon keresztény vagy?
Hát, ezt így viccből néha szoktam mondani, hogy ilyen hardcore keresztény vagy, nem az átlaghoz képest. Hát, hogyha az ilyen magyar átlagot nézzük, hogy nem az a fajta keresztény, aki így mondjuk papíron keresztény, vagy aki így, nem tudom, elmegy néha templomba, és akkor így mondjuk meg van keresztelve, vagy ilyesmi, hanem ezt így viccesen fejezem ki, de azt értem mögötte, hogy nekem ez így az életem alapja, vagy hogy nekem így ezen áll és bukik így minden, ez az origóm a koordinátorrendszerembe, és akkor innen indul ki az élet. Szóval ezt értem a nagyon keresztény alatt, hogy ehhez viszonyítok, a Szent Három Istenhez viszonyítok mindent így filozófiai értelembe, vagy így egzisztenciális értelembe, vagy nem tudom, hogy még hova ragozzam. Ezt értem azon, hogy nagyon keresztény.
Közös pont, jelentkeztél. Először milyen benyomásaid voltak, amikor például, akkor mi lenne, ha így építenénk fel ezt a beszélgetést, hogy mi megy majd keresztül az, aki jelentkezik önkéntesnek, te mit éltél át, amikor te jelentkeztél önkéntesnek, mi történt veled, és mi fog történni azzal, aki majd most jelentkezik önkéntesnek?
Hát először kapsz egy e-mailt, vagy kaptam egy e-mailt, hogy lesz egy interjú, amire legjobb, hogyha személyesen el tudsz menni. Én aztán voltam a következő évadokban személyesen ezen az interjún, de első évadban én olyan helyzetben voltam, hogy nem tudtam személyesen elmenni, szóval ez online egy videóhívásban történt meg. Ott volt két ember a másik oldalon, azok közül azóta az egyik a bérmaanyám és az egyik legjobb barátnőm. Ez az interjú ez igazából csak arról szól, hogy így kérdezgetnek, hogy mi a motivációd, vagy miért akarnád ezt csinálni. Kicsit így meglátják, hogy ki vagy, és akkor az alapján utána kapsz egy értesítést, hogy bekerültél-e a csapatba, vagy nem, és hogyha bekerültél, akkor melyik fesztiválos csapatba. Mert több fesztiválra megyünk egy évadba, több, mint meg lehet adni a jelentkezésnél, hogy melyiket priorizálod, meg melyik időpontok jók neked, de hogyha akár több is jó, akkor azért ott sakkozunk, hogy melyik csapatba hányan jelentkeztek, és akkor utána kapsz értesítést, hogy hol lenne leginkább hely számodra. Aztán van két képzés hétvége a tavasz és nyár eleje során. Az elsőt azt úgy hívjuk, hogy közös képzés. Az azt jelenti, hogy mindenki ott van, aki jelentkezett és aki felvételt nyert a misszióban, tehát az összes fesztivál csapat. Egy hétvégén, amikor beszélünk arról, hogy néz ki ez a misszió, mit jelent az, hogy ökumenikus, mit jelent az, hogy indirekt misszió, hogy jelen lenni egy fesztiválon, milyen posztok vannak így a csapatban, úgy hívjuk a csapatokat, hogy stábok, hogy a stábokban milyen szerepkörök vannak, az a szerepkör mit jelent, milyen szolgálati részt jelent, illetve közösségépítés. Ez az első hétvége. Ez idén már tudod, hogy ez április 10-12, akkor még nem tudtuk, amikor már kitűztük, hogy ez a választási hétvége, de mindenki el tud menni választani, mert vasárnap délelőttbe is fejezzük. És utána a második képzés, az is szintén egy hétvége, az valahol ilyen május, június, július eleje időszakban szokott lenni, és akkor már csak az a csapat van jelen, akivel együtt mész az adott fesztiválra. Tehát az már egy szűkebb közösségi élmény, és akkor ott már arra a fesztiválra készültök, csak azzal a kisebb csapattal van közösségépítés, akikkel együtt leszel a fesztiválon is. És a harmadik képzés az már nem is olyan külön képzés, az csak annyi, hogy a fesztivál előtt hamarabb lemegyünk általában a fesztivál helyszínre, ott van egy ilyen lelki ráhangolódás egy nap vagy fél nap, és maga így a sátrunkat, amit ott felhúzunk a fesztivál területén, azt feldíszítjük, elkészítjük. Tehát, hogy a fesztivál előtt mi már egy kicsit korábban ott vagyunk, és felkészülünk rá, és ezt így úgy mondjuk, hogy harmadik képzés, de időben igazából ez egy másfél-két napot jelent a fesztivál előtt.
Ha vissza tudod azt idézni, hogy amikor te ezeket végigcsináltad, akkor milyen érzések voltak benned, mielőtt elkezdődött az első fesztiválod, ahhoz szolgáltál, és aztán ott mik voltak az első benyomások? Tehát oda akarom kifuttatni a kérdésemet, hogy mennyire tudtak téged tényleg felkészíteni arra, ami aztán ott vár téged. Úgy emlékszem korábbi évekből, hogy mesélték más beszélgető társak, hogy próbáltok például ilyen szituációs játékokat csinálni, hogy milyen az, ha egy bejön valaki kötekedni, hogy nincs is Isten, és hülye mindenki, aki az egyházban van, és hogy akkor ezt hogy lehet lereagálni, de hogy szerinted mennyire alkalmas ez a tényleges képzés arra, hogy aztán felkészülten érkezzetek meg a fesztiválra?
Hát bevallom, hogy minden évad után az a visszajelzések, meg az így a megélés, hogy egy kicsit lehetetlen vállalkozás a képzés hétvégén az, hogy teljesen felkészítsük a csapatot arra, hogy mi vár rá. Mert nagyon nehéz megfogalmazni is, meg fogom próbálni, meg mások is már megpróbálták, meg átadni, hogy milyen ott a sátorban lenni. És igen, vannak ezek a szituációs gyakorlatok, meg mesélünk a szerepkörökről, meg mesélünk sztorikat, mindig van, hogy hívunk ilyen régebbieket, és akkor a viccestől a komoly sztoriig így megy a pódiumon a beszélgetés, hogy milyen történetek történtek az elmúlt 25 évben, amióta van ez a misszió. Igyekszünk az embereket felkészíteni, de azért az, hogy staff stafétatagnak, így hívják azt, aki ott a sátorban éppen a szolgálatban van, hogy milyen stafétatagnak lenni, hogy ez így mit jelent. Az a fajta ilyen komfortzóna körüli kibelépés, hogy megszólítasz-e valakit, vagy bent vagy a sátorban is valaki közelít, és akkor hogy kezdesz vele beszélgetésbe, vagy igen, hogyha valaki ilyen extrémebb módon jön be, hogy vagy részegen, vagy egy nagy csapat gyerek, tehát egészen ilyen fura szituációk kialakulnak, amire nem feltétlenül számítunk. A képzés hétvégén ilyen szempontból azt érzem, hogy ez sosem tud teljes lenni a felkészítés. Viszont arra nagyon jó a képzés hétvége, hogy közösséget kovácsol. Az viszont általában jól szokott sikerülni, illetve a másik fontos pontja ennek az egész missziónak az az ökumenének a megélése, és az első képzés hétvégén erről sok szó van, hogy mit jelent az ökumené, mit jelent egységben képviselni Krisztust. Az viszont azt érzem, hogy az nagyon effektív a képzés hétvégéken, hogy ezekről beszéljünk meg maga, hogy a közösség alakul.
Az ökumenéről még mindenképpen beszélünk, de most egy picit ezt még hagyd tegyem zárójelbe. Itt említetted a vicces és komoly történeteket. Megosztasz velünk egy néhányat? Akár olyat, amit te átéltél, vagy olyat, amire emlékszel, hogy mások mesélték neked?
Igen, a viccesre az lehet, hogy inkább mások sztoria jut eszembe. Korábbi ilyen 2000-es évekbeli fiúk, lányok mesélték, hogy anno azért, hogy milyen szálláshelyeket kaptak így fesztiválokon, ilyen plébániáktól, vagy egyéb jószívű jámboroktól, olyan épp hogy megfelelt a csapatnak, szóval van eléggé sok ilyen történet arról, hogy esett az eső sárban, minden sátor beázott, amiben aludtak, reggel arra kelt valaki, hogy a másik árkot ás a saját sátra körül, hogy abba folyjon a víz, és ne ússzon a bőröngye. Akkor az, hogy mondjuk a fürdési lehetőségek milyenek voltak, arról is vannak történetek. Aztán az, hogy mit esznek, azt úgy hívjuk, akik az evést biztosítják, vagy az ételt biztosítják a fesztivál során, hogy ők a háttér. Tehát ők nem aktívan kint vannak a sátorban, és beszélgetnek a fesztiválozókkal, hanem ők készítik az ételt nekünk egy hétre. És hát az, hogy a háttér milyen minőségű, az is évadról évadra variálódik. És akkor egyszer mesélték, hogy volt egy löncshús évad, amikor vettek rengeteg löncshúst. Szerintem manapság már nem is nagyon árulnak ilyet, de hogy ez valami rettenetes hústermék, és rengeteget vettek, mert olcsó volt, és nem volt pénze annyira a stábnak, és azt így napokon keresztül próbálta a háttér eladni a csapatnak, és a csapat nem volt annyira vevő rá. Szóval inkább ilyen történeteket lehet hallani. Nekem most saját így ilyen nagyobb sztori nem is annyira jut eszembe. Minden évadban én, amíg voltam, egyszer volt, hogy nagyon eláztunk, tehát hogy az eső az általában megérkezik, és akkor van, hogy a furgonba húzottunk be az eső elől, és ott volt egy ilyen furgonpartinak hívtuk. Jött tettünk be magunknak zenét, és a furgonban így a csapat partizott egyet az esőkben meg a villámok között. Ilyenek jutnak eszembe az ilyen aranyos vicces oldalról. A komolyról az is volt, azért vannak olyan fesztiválozók, akik komolyan megnyílnak egy-egy ilyen sátros beszélgetésben, és megosztják akár az életük nehézségét velünk, vagy az, hogy így miben vannak benne. És az azért tud néha hát megérintő lenni, vagy terhes, illetve nekem, ami ilyen szép, komoly, vagy nem tudom, hogy én minden évadban az ördöghatlanos csapatban voltam eddig, és hogy van egy testvérpár, lányok, akik ott helybeliek, nagyharsányiak az ördöghatlanon, vagy valahol a közelben vannak talán, és így évről évre visszajárnak, és beszélgetünk. És hogy látni, így évről évre így egyszer találkozni, és így észlelni azt, hogy ők is hogy változnak, hogy én is hogy változok, és úgy évről évre így megkeresni egymást, és beszélgetni egy jót, megkapcsolódni. Ennek van valamilyen különleges atmoszférája.
És ők is téged keresnek, ez a testvérpár?
Hát én kapcsolódok velük, igen. Lehet, hogy, tehát, hogy másnak is szerintem vannak ilyenek, mert erről a régiek is meséltek, hogy vannak ilyen visszatérők, és nekem így ilyen kapcsolódás szinten ők vannak, ez a testvérpár, akik nem is együtt szoktak feltétlenül jönni, de úgy mindig benéznek. Meg van még egy srác, akivel már így szerintem 3 évadban volt, hogy kapcsolódtunk, ő is mindig így visszajön, keres, beszélgetünk egyet, hogy kivel mi történt az elmúlt évben, vagy azóta. Szóval ezek ilyen nagyon szép dolgok.
Mi volt neked a legkellemetlenebb élményed, ami így nem az infrastruktúrára vonatkozik, hanem a beszélgetésekre? Volt valami kellemetlen kérdés, vagy olyan történet, amit igazán nem akartál volna hallani, túlment minden határon, de meg kellett hallgatnod, vagy bármi ismi?
Inkább olyan jut eszembe, és ez nem is egyedi, hogy én mondjuk naívan benne vagyok beszélgetésben az ellenkező nemű valakivel, így nyitottan, és akkor a beszélgetés egy pontján rájövök, hogy nem arról van szó, amiről szó van. És akkor volt egy olyan srác, aki így verbálisan túlment egy határon, azzal, hogy így mondjuk mit kérdezett tőlem így a tisztaság kapcsán, vagy hogy így ilyen tüskésen mire célzott, az azért fájdalmas volt.
Várják azon 18 és 33 év közötti fiatal önkéntesek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Közös Pont Fesztivál misszió munkájában. Az Ördögkatlan Fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon biztosan ott lesz a katolikus, református és evangélikus egyházak által alapított misszió. Duma Lilla önkéntessel Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint űz a csendes éjj edőn jársz, volt idő, te meg én mit látsz, volt időnk, te meg én, de elmentél, és kött akarja az út végét és száz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én, dobban a csend, te meg én. Az Táncol a réten az éj, táncol a réten az éj.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ezer arcú szigeten, végtelen kék tengeren túl, égig érő hegyeken, s még azon át. Meseszerű ligetek, éjszakák is kikelet, a ma is elmúlt, titok minden odafenn, oda át. Számtalan szám, aztán elvész, ha jön az éj. A tegnap soha nem jön még, tova tűnő szél, rövid emlékén. De éget a tűz, hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobban, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adó, s ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. A tűz, hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívzobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adó, s ha bunt űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát enged magad. Hogy van folytatás, hogy nem múlik el a szívdobbanás, és nem tűnik el mindaz, mi jó, mert itt van a szó, az élet adó, s ha gond űz a rossz, és minden gonosz, és nem tudni már, hogy hol a határ, de a szívben egy hang halkan ott van, és szállni akar, hát engedd magad. Mindaz, mi van, ajándés, a földön mit látsz, olyan szép, fentről jövő, ami él örökké.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.